Folytatódik a Szigma, a Holnap Világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
Javítaná az emlőrákos betegek életkilátásait egy új, magyar kutatók által alkalmazott terápia. A kezeléssel azt szeretnék elérni, hogy a gyógyszerekkel szemben ne alakuljon ki ellenállás a daganatokban, közölte a Magyar Tudományos Akadémia. Szakács Gergely, a Természettudományi Kutatóközpont kutatója és munkatársai olyan terápiát javasolnak, amely elejét veheti a rezisztencia kialakulásának, így meghosszabbíthatja a daganatos betegek életét. A kutatók két újítást próbáltak ki. Egyrészt a szernek egy módosított formáját alkalmazták, másrészt nem lombikban, hanem élő szervezetben vizsgálták a hatást. Az eredményeket biztatónak tartják, és úgy vélik, mindez pozitív hatással lehet az emlőrákkal kezelt nők életkilátásaira. Svéd genetikusok most először bizonyították be DNS vizsgálattal, hogy nők is voltak a viking harcosok között. Az írott források már korábban is említést tettek róluk, ám most ennek kézzelfogható bizonyítékai is előkerültek. A Stockholmi Egyetem és az Uppsalai Egyetem tudósai azokat az emberi maradványokat elemezték, amelyek a svédországi Birkavárosban feltárt 10. századból származó viking sírból származtak. A temetkezési helyen egy karddal, pajzsokkal, nyilakkal és két lóval körülvett harcos maradványai feküdtek. A csontokból kivont DNS alapján a néhai vezérnek két X kromoszómája volt, ám egyetlen Y kromoszómával sem rendelkezett, vagyis egyértelműen bebizonyosodott, hogy nő volt. Véget ért az amerikai űrkutatási hivatal Mars utazást szimuláló izolációs kísérlete. A négy férfi és két nő alkotta csapat 8 hónapot töltött a világtól elzártan a Hawaii-szigeti Mauna Loa vulkán kopár fennsíkján. A kísérlet közben többnyire fagyasztott, szárított ételeket és olyan zöldségeket ettek, amelyeket maguk termesztettek. A kutatók űrruhát viseltek és mindenhova csoportosan mentek, ha elhagyták az építményt, amelyben laktak. Ha a külvilággal kommunikáltak, azt csak 20 perces késleltetéssel tehették, eddig tart ugyanis, míg a jelek eljutnak a Marsról a Földre. A legénység tagjai stressztűrő képességüket mérő játékokat játszottak és naplót vezettek arról, hogyan érzik magukat. Hangulatuk vizsgálatára speciális szenzorokat viseltek a testükön, amelyek egyebek mellett mérték, ha valaki kerülte a többieket, vagy épp egy vita hevében nagyon közel került egy társához. A NASA azt tervezi, hogy a 2030-as években indít embereket a Marsra.
Szigma.
A Holnap Világa.
Tudomány első kézből.
A jövő hónapban lesz 100 éve annak, hogy az első világháborúban a monarchia csapatai, köztük a magyar egységek, hatalmas katonai sikert értek el Caporettónál. Nagyon sok foglyot ejtettek, gyakorlatilag megsemmisítették az olasz hadsereget. Mindennek azonban nagyon nagy ára volt. Katona Csaba, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének munkatársa ezekről is beszél a következő interjúban, amelyben még arról is szó esik, hogy van-e összefüggés a női egyenjogúságért vívott harc és a lövészárkok gyötrelmei között. Tulajdonképpen mi volt ez a bizonyos Caporettói áttörés, miért fontos számunkra?
Ennek volt egy életlen jelentősége is adott helyzetben, és természetesen volt egy katonai jelentősége. Itt arról volt szó, hogy az olasz fronton az osztrák-magyar, illetve az őket támogató német csapatok át tudták törni az olasz véderőt, és mindegy 100 kilométerre sikerült ennek következtében megközelíteni egészen Velencét. Közismert dolog, ugye itt az Isonzónál egy hosszú-hosszú véres csata alakult ki, ami hát évekig tartott egy folyamatos háborúzás, hiszen a Caporettói áttörés ez ebben hozott áttörés, mint a neve is mondja. Azt még hozzátenném, hogy többféle módon nevezték a források ezt a Caporettót. Tehát ez ugye a település, amiről maga a nevét kapta, és természetesen nem csak ezt a települést érintette, ez ma Kobarid néven Szlovéniához tartozik. Na, ha valaki belenéz a korabeli szakirodalomba, hogy az akkori dolgokban, akkor nagyon sokszor lehet találkozni ezen a néven, úgyhogy a Karfreiti áttörés, mert a Karfreit meg a német neve ugyanezen településnek, tehát ez a Karfreit, ez valójában ez Caporettót takarja. Ennek a jelentősége egyébként a következőből állt, 1917-ben azért nem igazán sorjáztak a hadisikerek, és itt viszont egy látványos sikert tudtak felmutatni a egyesült erők. Hozzá kell tenni, hogy ennek meg volt az előzménye. Ugye Oroszországban, tehát a keleti fronton ott összeomlott a Kerenszki offenzíva, tehát az oroszok ellentámadása. Románia kapitulált, ez pedig azzal járt, hogy a szövetséges központi hatalmak elég komoly erőket tudtak a keleti fronton átcsoportosítani nyugati irányba. És ekkor jött az az ötlet, nevezetesen a monarchia új vezérkari főnökétől, Arthur Arz von Strausenburgtól, hogy Caporetto közelében próbálják meg az olasz csapatokat lerohanni, egész egyszerűen azért, mert ezt a Luigi Cadorna által vezetett olasz erők kevésbé védték. Nagyon fontos volt ebben az offenzívában, hogy a német csapatok segítséget nyújtottak. Konkrétan maga Strauss-Emburg ragaszkodott hozzá tacára annak, hogy negyedik Károly, az uralkodó, ez nem igazán pártolta ezt az ötletet, hogy német segíderők is legyenek itt, és egy Otto von Bello nevű tábornok volt az, aki átcsoportosította a csapatait ide szeptember közepén. És tulajdonképpen ő volt az, aki ezt az egész csatát levezényelte, tehát neki van egy nagyon-nagyon fontos szerepe abban, hogy mit sikert tudtak elérni. Különféle tükröket is bevetett, gondolok itt arra például, hogy osztrák-magyar egyenruhába bújtatta a katonáit, tehát ugye ilyen értelemben nem látszott, hogy német katonákról van szó. Ő maga pedig többször elutazott Dél-Tirolba, mindez pedig elég látványos csinadratta kíséretében. Az volt a célja, hogy Luigi Cadornával az olasz vezérrel elhitesse, hogy az offenzíva azon a frontakoszon, a dél-tiroli frontakoszon várható. És ezt sikerült is elérnie, mert olasz csapatokat csoportosítottak át Dél-Tirolba. Ilyen módon tehát, amikor október 24-én, 1917-ben megindították a támadást Caporettónál, akkor teljes meglepetésként érte az olaszokat. És egyébként mellett ez is volt a cél. Hozzátéve, hogy már előző nap támadni akartak, de a frontra érkező katonák fáradtsága miatt egy napot csúszott ez a támadás, ez viszont az előnyére szolgált, olyan értelemben, hogy éjszaka heves esőzés volt, köd lepte el a vidéket, és hát a ködben való támadás az ugye még inkább meglepte a készületlen olasz erőket. Itt volt ágyútűz, volt gáztámadás, tulajdonképpen nagyon-nagyon hamar sikerült elérni egy sikert, ez úgynevezett beszivárgás taktikájával. Ennek volt egy nagyon lényeges eleme, hogy nem a magaslatokat rohamozták meg a katonák, tehát ami általában korábban bevett dolog volt, és ez egy hadászati újdonság volt, hanem itt arról van szó, hogy ez az új harcmodor, ez döntően arra ment rá, hogy a völgyeket foglalják el, és nem az elszigetelt magaslatokra törtek rá. Tehát teljes meglepetés volt az egész, ebben egyébként a Krausz nevű tábornoknak volt olyan fontos szerepe, aki ezt az egész ötletet úgymond kidolgozta. Az egész oda vezetett, hogy Cadorna dacára a támadás sikerének nem volt hajlandó visszavonni az erőit, csak pár nappal később, nevezetesen október 27-én, tehát a teljes bekerítés előtt gyakorlatilag utolsó pillanatban is feladja az isonzói védvonalakat, és aztán megpróbálta a Tagliamentónál újra szervezni, ugye ez megint egy folyó a ellentámadás, de itt már esélyesen volt az egészre. Gyakorlatilag annyira mentek előre, hogy a Piave folyó helyett már Velence közelében voltak, egyes források szerint 50, más források szerint 100, más források szerint 30 kilométerre, de lényeg az, hogy rendkívül módon be tudtak nyomulni, és gyakorlatilag megsemmisítették az olasz hadsereget.
Az Egyesült Erőket említette többször, hogy az osztrák-magyar hadsereg német katonákat is említett. A magyar katonáknak mekkora szerepe volt ebben a sikerben?
Volt, de nem a hadvezérek között, hanem természetesen a fronton rengeteg magyar katona is volt köztük, tehát Magyarország kivette ebből a részét, és akkor, ha már ez a kérdés elhangzott, tehát hogy a magyar katonáknak milyen szerepe volt, akkor azért hadd említsek meg néhány dolgot, hogy nagyon jól hangzik természetesen, hogy a caporettói siker, a caporettói áttörés, de hát ennek ára volt. Ami az olaszokat illeti, ők elveszítettek mintegy 40 ezer embert, mintegy 20 ezer sebesültet, kerekített számokat mondok természetesen, de a legbrutálisabb a hadifoglyok száma, mintegy 300 ezeren adták meg magukat. Tehát ez mutatja a támadás demoralizáló erejét. És volt egyéb zsákmány, több mint 3 ezer löveg, rengetegen dezertáltak, és még hozzátartozik az is, rögtön hozzáteszem, hogy mintegy 45 ezer türkatonát maguk az olaszok végezték ki, rengeteget állítottak bíróság elé, sőt, legendák vannak arról, hogy még meg is tizedelték őket. Viszont térjünk át a Moravia veszteségére. A források itt ellentmondanak egymásnak, 20 és 30 ezer halott közé teszik az eltűnteket és a halottakat, és ezek között a pontos arányokat azokat nem tudjuk, de sajnos szép számban voltak találhatók magyar katonák is. Hozzáteszem, hogy minden élet veszteség, tehát mindkét oldalon. És ezt az oldalát azért kevésbé szokták hangsúlyozni a caporettói áttörésnek, amikor arról hallunk, hogy a caporettói dicsőség két oldalról hadárnyaljon tovább a dolgot. Először is nem sikerült kiaknázni ezt a győzelmet. Tehát maga Luigi Cadorna is érzékelte, hogy idik úgymond háttérbe vonulnia le is mondott, és hát a helyét átvevő Armando Díaz tábornok természetesen már egy sokkal hatékonyabb védekező mechanizmust tudott kifejleszteni, de nem is ez a lényeg benne, hanem hát gondoljunk abba bele, hogy ez a nagy dicsőség, ez a nagy diadal, ez hány ember halálával járt a mi oldalunkon is. Ha onnan nézzük a dolgot, akkor természetesen el lehet mondani, hogy ez egy hadisiker, de egy olyan hadisiker, amit kihasználni igazából nem sikerült, és ugye végül is Olaszország győztes oldalon volt világháború végén, mégpedig 20 vagy 30 ezer ember életét áldoztuk ezért. Érdekességként említeném meg egyébként, ilyen történeti eseménynél azért előbukkan egy-egy olyan adat, amire az ember így rácsodálkozik, hogy a később a második világháborúban hírnévre szertett Erwin Rommel főhadnagyként szintén itt harcolt, és 1917. decemberében kapott is egy pourlemérité, tehát a legmagasabb német kitüntetést ugyanezen dolgokért. És a magyar katonákra visszatérve mondjuk egy konkrét példát is, Bertalan Árpád nevét szeretném megemlíteni, aki szerencsés módon túlélte a csatát. Ő hadnagyként vesz részt október 24-én egy 15 fős rohamcsapat szélén a támadásban három olasz állást öngyörített fel, állítólag több száz foglyot ejtettek, sőt még tarackokat is zsákmányoltak, úgyhogy ő például egy olyan példa, aki hát szerencsére nem került a veszteséglistára, hiszen 1941-ig élt, de aki itt magyar katonaként kiemelkedő katonai teljesítményt tudott nyújtani, egyébként meg is kapta az aranyvitézségi érmet Bertalan Árpád főhadnagy.
Közel 100 évvel ezelőtti eseményről beszélünk. Történész szemmel van még mit kutatni ezen a csatán, ezen a sikeren?
Mindenképp van. Az a helyzet, hogy az egész első világháborút tekintve korábban mindig az eseménytörténet, hadtörténet, politikatörténet került az előtérbe. Időközben, és ez már több évtizede így van, a történettudomány megközelítései változtak, tehát előtérbe került például a gazdaságtörténeti megközelítés, de az még hagyján, hanem a társadalom történetét. Arra gondolok, hogy például meg lehet írni egy győztes csata dicsőséges krónikáját, vagy egy vesztes csata fájdalmas krónikáját, mindezt persze nézőpont kérdése, hogy honnan nézzük. De érdemel kokáért rendkívül érdekes lehet, amikor 100 évvel később, és erre tavaly Bukarestben, Romániában volt példa, hogy a Románia hadbalépése kapcsán román és magyar történészek beszéltek ugyanarról a dologról, tehát a román hadbalépésről és azhoz követő osztrák-magyar ellencsapásokról, ami ugye az egyik oldalon veszteség, a másik oldalon győzelem, és nagyon sokszor, ha szigorúan nemzeti alapon közelítettük meg, tehát egy ilyen nacionalista narratívával ezeket a történéseket, akkor elbeszéltünk egymás mellett. Közben pedig ugyanarról beszélünk, csak ugye a másik oldaláról. Tehát ez lehet egy olyan kutatási irány, és ez nagyon-nagyon működni látszott, hogy immár megértjük, hogy ez a mi közös történelmünk, és 100 év elteltével van rá mód, hogy beszélgessünk. A másik ilyen pedig úgymond a kisember látószögének a vizsgálata. Tehát amikor nem a katonákat, nem a politikusokat, nem a kiemelkedő személyiségeket nézzük, hanem a fronton résztvevő katonáknak mondjuk a naplóit, a leveleit, a visszaemlékezéseit megnézni, a hátországban élőkét, akik értesülnek arról az újságokból, egyéb helyekről, hogy mi történik. Tehát most egy nagyon fontos kutatási csapás irány, és ezt nemzetközi szinten mondom, hogy a magániratok bevonásával, a kisember szemszögéből, a hétköznapi ember szemszögéből próbáljuk vizsgálni ezeket a katartikus eseményeket, olyan értelemben is, hogy hogyan reagált egy család arra a válsághelyzetre, hogy a családfő a fronton van, hogy nem jön haza, hogy elárulnak a gyerekek, hogy a nőknek kell átvenni a férfiak munkáját. Tehát például bármilyen furcsán hangzik, de abban, hogy a női egyenjogúság lépéseket tett előre, abban szerepet játszott a háború, hiszen a munkák egy jó részét szükségszerűen és kényszerből nők látták el, lévén a férfiak a fronton voltak. Innentől következik viszont, hogy mindenki számára egyértelművé vált, hogy ők kilépve a háztartásból képesek ellátni a modern polgári társadalomnak ezeket a munkáit. Tehát ilyen értelemben nagyon-nagyon sok vizsgálnivaló van még, részben a háború megélés története kapcsán, de részben pedig a háború hatását tekintve, hogy az hogyan változtatta meg a régi világot.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforadio.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.